Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Este 7 órakor Magyarországon bezártak a szavazókörök. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán 18 óra 30 percig a szavazásra jogosultak 56,9%-a járult az urnákhoz a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 55,49%, ez 281.857 szavazót jelent. Miskolcon a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok 49,93% adta le a szavazatát a 18.30-as adatok szerint. Hajdú-Bihar vármegyében 52,44% szavazott, 221.873 voksolót jelent ez. Heves vármegyében 57,8%-os volt a részvételi arány 134.700 szavazóval. Egerben 23.431 ember szavazott, ez 56,9%-os részvételi arányt jelent. Jásznagykun-Szolnok vármegyében 52,41% voksolt, 154.122 szavazó, és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 56,99%, 248.133 voksoló, akiről szó van. A szavazólapok feldolgozottságának függvényében várhatóan már most 8 órától a Nemzeti Választási Iroda egyre több eredményt tud a helyi önkormányzati választásról közölni, írta még korábban az MT. A szavazatszámláló bizottságok először a polgármester választás szavazólapjait számlálják meg. Ezt a képviselőtestületi tagokra leadott szavazatok követik. Majd Budapesten a főpolgármester választás szavazólapjai. Ezután számlálják össze a vármegyei közgyűlésekre leadott szavazatokat. Végül az európai parlamenti választás szavazólapjai következnek. Az EP választás eredményeinek közlésével az MV-nek meg kell várnia, hogy Olaszországban este 11 órakor befejeződjön a szavazás. Június 9-e történelmi nap, hiszen első alkalommal tartják egy időben az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat. Július közepéig is elhúzódhat az önkormányzati választások végleges eredményének megállapítása, ha minden jogorvoslati lehetőséget kihasználnak a jelöltek és jelölő szervezetek. Van olyan település, ahol már rögtön tudni is lehetett az eredményt. Szilvásvárad polgármestere Szaniszló László már percekkel 7 óra után megköszönte a választóknak, hogy 5. ciklusát is megkezdheti települése élén. Nyíri Tibor Szerencs polgármestere egy Facebook posztban számolt be arról, hogy bántalmazták, miközben a szavazók csoportos autóztatásáról készített felvételeket. A bejegyzés végén azt is közölte, rendőrségi feljelentést tettek, de ezzel az ügynek és a szavazásnak nincs vége, írta még napközben. Szerencsén a választás előtt épp Nyíri Tiborékat vádolták költségvetési csalással, írta az Index hírportál. A Nemzeti Választási Iroda honlapján olvasható adatok szerint az első település, ahol az összes választópolgár szavazott, Iborfia volt, ahol tehát 100%-os lett a részvételi arány. A Zala vármegyei településen összesen 18-an élnek, 17 óráig mindegyikük meg is jelent a szavazóhelyiségben. A magas részvételi adatok azt mutatják, hogy a magyar emberek megértették a választás tétjét, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a kormánypártok eredményváró rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban. Mencze Tamás megköszönte mindenkinek, hogy részt vett a választásokon, és külön köszönetet mondott azoknak, akik a békepárti miniszterelnököt és a békepárti politikai közösséget, a Fidesz-KDNP-t támogatták. Nacsa Lőrinc, a kereszténydemokrata néppárt frakció szóvivője külön köszönetet mondott a kormánypártok nevében annak az 50.000 aktivistának, akik az elmúlt hetekben rengeteget dolgoztak azért, hogy mindenkihez eljusson a béke hangja, ahogy fogalmazott. Tordai Bence, a Párbeszéd frakció vezetője kilépett a Párbeszédből, munkáját ezután Buda zöld független ellenzéki országgyűlési képviselőjeként és a budai zöld közösség tagjaként folytatja, közölte az ellenzéki politikus este a Facebook oldalán. Azt írta, azután határozta el, hogy kilép a párból, miután a Párbeszéd testületei arról döntöttek, hogy a 2024-es EP és a 26-os országgyűlési választáson is a DK listáján indulnak. Azért csak az urnazárás követően jelentette be lépését, mert nem akart ártani Karácsony Gergely és a többi ellenzéki önkormányzati jelölt kampányának. Végül az időjárásról. Holnap az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyolfelhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 16-17, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit 2024. június 9-én Turisa Rolt a zenei szerkesztő és Somogyi Márton technikus nevében is. A hírszerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Ferenc pápa mondja, ha valóban szeretni akarjuk Istent, akkor szenvedélyesen kell szeretnünk az embert, minden egyes embert, különösen azokat, akik szenvedést, elhagyatottságot és elutasítást tapasztalnak. Jézus szent szíve ezekben a helyzetekben nyilvánul meg. Kedves hallgatóink, rövidesen a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetésünket 9. Pius pápáról, Buda Péter atyával, teológiai tanárral. A 21 órakor elhangzó hírek után meghallgathatják a napversét, ezután pedig az Itt élünk című műsorunkat ismételjük meg. Ebben szó lesz a Bükkábrányi Ősfa Fesztiválról, egy mezőkeresztesi toppályázatról, valamint a mezőkövesdi összetartozás napi megemlékezésről. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. James Herriot, az Állatorvos és ember című írásának 17. részét Hevér Gábor olvassa fel. Majd Apcra látogatunk, ahol felújították a katolikus templomot, illetve a Boldog Brenner János Katolikus Általános Iskola egyházi fenntartásba kerülésének 10. évfordulójáról is megemlékeztek. Rádiónk kisújszállási frekvenciáján ekkor a leltár szól, melyben lelkiségi és irodalmi összeállítást sugárzunk. A 22 órakor elhangzó hírek után az Egyház Fórumban a hitoktatás gyakorlati jelentőségéről elmélkedik dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. A 23 órakor elhangzó hírek után a Vatikáni Rádió magyar nyelvű műsorát sugározzuk, majd Juhász Ferenc atya olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Az előző adást azzal zártuk, hogy 9. Pius pápa 1846-tól gyakorlatilag 1870-ig tartó pápai éveiben mennyi minden történt, tehát elég mozgalmas pápa éveket tudhat maga mögött, de még korán sem fejeződött be az ő tevékenység és az ő jelentősége. Vele folytatjuk a mai adást, szintén Buda Péter atya teológiai tanára, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Azzal fejeztük be az előző adást, hogy az olasz király lakóhelye a Quirinale, még talán Quirinalis domnak tanultuk, mind a kettő kifejezés talán helyes lehet, vagy nem? Mert én úgy emlékszem, hogy mi Quirinalis domnak tanultuk.
Igen, Quirinalis dom az még ugye az ókori
latin elnevezés, ugyanúgy, mint hogy az előző műsorban, úgy emlékszem, hogy a folyót is említettem, hogy Tiberisnek Tiberis, is, és Teverének is.
Van, mert ugye az akkori a Tiberis, igen, igen. Tehát, hogy oda került, tehát ugye a Eripalotába, ugye a Quirinálé dombra, de mi történik itt ezután, mert hogy gyakorlatilag még mondhatjuk azt bőven, hogy itt azért elvarratlan szálak vannak az olasz egység létrejöttében, illetve az egyházi állam további sorsában.
Igen, egy érdekes szituáció jön létre, mert hogy akkor, ha az egész országot elfoglalja, jó, hát ott északon még maradnak osztrák területek, de tulajdonképpen, hogyha most már Rómát, az egészet, meg a korábbi egyházi államot elfoglalta az olasz királyság, akkor hol van a pápának a helye? 9. Pius azt mondta, hogy akkor ő ezentúl a Vatikán fogjának tekinti magát, és ő és utódai tényleg évtizedeken keresztül így értelmezték a római jelenlétüket. Rómával kapcsolatban pedig létrejön egy érdekes kérdés, amelyet úgy hívunk, hogy a római kérdés. Igazából Róma kétfejű lett. Mert hogy egyrészt ott van az olasz királyságnak a vezetője, az olasz király, illetve hát ott van a világegyháznak a vezetője, a pápa. Na de most Róma igazából kihez tartozik? Mi az, ami inkább jellemzi Rómát, tehát ez most egy laikus királyságnak a központja, vagy pedig a világegyháznak a központja? Nem olyan egyszerű ezt eldönteni, ugye a kortársak is megoszlottak, nyilvánvaló az összes liberális az örvendett, hogy na végre a pápát megfosztották a hatalmától, ugyanakkor azonban a katolikus tömegek azok méltatlannak tekintették ezt az egész dolgot, hogy azért álljon már meg a menet, itt egy önálló államot egy másik állam elfoglalt. Tehát most elnézést kérlek, de most arra gondolunk, hogy itt most végül Oroszország lerohanná Ukrajnát, azért és úgy, hogy elfoglalná, és nem maradna belőle semmi, akkor azért az emberek fejében megjelenik, hogy hát azért igazságtalanság eltörölni egy létező államot. Tehát pusztán politikai szempontból is nem olyan egyszerű ez a kérdés, főleg a katolikus államoknak a szempontjából, hogy hát akkor most milyen kapcsolatot tudunk ápolni a pápával. Ugye eddig teljesen normális volt a dolog, mert egy diplomáciai kapcsolat, mint önálló államfő, aki egyben az egyháznak is a feje. Viszont a pápának az önálló államfősége az most megkérdőjelezhető, mert hogy nincs egy talpalatnyi föld sem, ami hivatalosan az ő birtoka lenne. Most az olasz állam érzi ezt, hogy ez nemzetközi felháborodás, ami kíséri az ő akcióját, és megpróbálja rendezni a kérdést. Tehát, hogy valami módon ezt a feléje áram, hogy egy fiatal királyságról van szó, ami most jött létre, tele problémával. Azért ne felejtsük el, hogy Dél-Itália az annyira problémás volt az Észak számára, hogy amikor Dél-Itália, tehát a korábbi nápolyi-szicíliai királyság hozzákerült Garibaldi révén a piemonti királysághoz, akkor a dél-olaszok kijelentették, hogy hát ők nem ilyen lovat akartak, tehát az északiak elnyomják őket. Akkor a kulturális különbségek voltak.
Ezt akartam kérdezni, hogy mi az alapvető probléma? Kulturális
gazdasági, nyelvi. Nincs még olasz nyelv igazából.
Milyen nyelven beszélnek?
Mindenki a saját nyelvén.
De szicíliai...
Területenként változó. Nyilvánvaló, hogy a sajtó, illetve hát még később az egyéb médiumok, a rádió, televízió, internet elterjedésével most már létezik az olasz nyelv, de abban az időben ez még annyira nem volt elfogadott, hogy ténylegesen nem értették egymást.
Zárójelben megjegyzem, szerintem azért a 21. században is érezhető azért az az észak és az olasz területek közötti különbség nagyon sok szempontból.
Persze, mikor én Rómában voltam, pont abban az időben, a 80-as évek végén tűzte ki a zászlaját a Lega Lombarda, tehát a Lombard Liga nevezetű párt, aminek az volt az egyik célkitűzése, hogy el kell szakadni déltől, mert a dél az csak eltartatja magát az északi fejlett gazdasági...
Hát igen, ugye ott vannak az ipargazdasági központok északon.
Hát most is megvan még ez az ellentét, de hát próbálnak rajta enyhíteni, tehát a déliek számára kedvezőbbé tenni bizonyos dolgokat, tehát mit tudom én, az, hogy Nápolytól délre nem kell kell fizetni az autópályán, ingyen van. Tehát, mert hogy sokkal gyengébbek gazdaságilag, de ez ebben a korban is annyira, tehát az Olasz Királyság még annyi problémával kellett, hogy küzdjön, mert hogy az egykori nápolyi királyság területén felkelések robbantak ki, amelyeket nekik le kellett verniük. És közben még itt van a pápának a kérdése is, hogy most ezzel mit tudjunk kezdeni, mert ez még nemzetközi diplomáciai botrány.
Tehát a pápát nyilván békén kell hagyni, teret kell neki hagyni, de azt a fajta uralmat, ami eddig megvolt neki, mondjuk egyházi állam szinten, azt csorbítani kell, de vigyázni kell arra, hogy a nemzetközi katolikus uralkodóknak semmilyen ellenvetésen ne legyen az ő sorsát.
Igen, meg a katolikus tömegeknek. Uh-huh. Azért még Itálián belül is nagyon sokan nehezményezték a katolikusok részéről ezt a magatartást, amit a pápával szemben tanúsított az olasz kormány, meg az olasz királyság.
Thank you.
Na tehát ennek fejében kidolgozzák a garanciatörvényt. A garanciatörvény, amelynek a lényege az lenne, hogy a pápa személye az szent és sérthetetlen. Annyira, hogy a pápát ért atrocitás ugyanolyan elbírálás alá esik, mint hogyha magát az olasz királyt érné valamilyen támadás. Tehát igen, ez egy személyi garancia. Azon kívül az elvett területek miatt az olasz állam bizonyos anyagi kárpótlást is nyújt a pápának, ami azt jelenti, hogy évi áradékot, illetve kötvényeket bocsát a rendelkezésére, méghozzá eléggé busás, tehát nagyvonalúan, persze ez nyilván ez nem fedezi azokat a veszteségeket, amelyek értik a pápát az egyházi állam elvesztésével, de azért egy komoly apanást helyeztek kilátásba. Azon kívül megengedték volna, hogy használja a Vatikánt, a Lateráni palotát és Castel Gandolfót. Igen ám, csak hogy ezt tulajdonképpen egy diktátumként adták át a pápának. 9. Pius pápa pedig azt mondja, hogy ő ezt nem tudja elfogadni két okból. Egyrészt azért, mert hogy nem tárgyalások útján jött létre, tehát tulajdonképpen nem ismerik el szuverén uralkodónak. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy az egyházi államról ő, mint pápa, személye nem mondhat le. Miért? Azt mondja, mert ez nem az enyém. Tehát, ha visszaemlékszünk arra, hogy mi is történt 756-ban, amikor az egyházi állam megszületett, akkor emlékezhetünk rá, hogy Kis Pipin, frank király, követeit ugye elküldi Rómába az északi területek városainak a kulcsaival. Tehát ez a Ravenna, meg a Márkák kulcsai, és ezeket a kulcsokat nem a pápának adják, hanem Szent Péter sírjára helyezik. Tehát ez onnantól kezdve, mint Péter öröksége szerepel. És a pápa ezért mondja azt, hogy én nem mondhatok le róla, mert ez nem az enyém. Ez Szent Péternek a tulajdona. De hajlandó lenne tárgyalni bizonyos dolgokról, azonban az olasz királyság még nem akar tárgyalni. Hanem csak azt mondta, hogy amit ő garanciatörvényként előterjeszt, azt a pápa fogadja el. Tehát egy egyoldalú diktátum. Ezzel szemben a pápa ezt nem fogadja el, azt mondta, hogy akkor ő inkább továbbra is marad a Vatikánban fogolyként, és várja, hogy majd mikor lesznek jobb idők. Hát várni kellett bőségesen, mert jó néhány pápának el kell tennie ahhoz, mire ezt az úgynevezett római kérdést sikerül úgy megoldani, ami mind az olasz államnak, mind a Szentszéknek, mind pedig mondhatjuk, hogy a világ közvéleményének is megfelel. De mondom, addig még évtizedek fognak eltelni. Tehát egyelőre így marad a helyzet. Tehát a pápa, mondhatjuk azt, hogy bizonytalanságban van.
Ezt a garanciatörvényt nem is fogadja el?
Ő nem fogadja el. Az olasz állam azt mondja, hogy ő garantálja a pápának a sérthetetlenségét, de ennyi. A pápa, köszöni szépen, nem kér belőle, ő mondhatjuk így, hogy a gondviselésre bízza magát, illetve a pápaságnak a működését, most már nem egyházi állam, hanem csak a világegyház működését, amihez ugye fönn kell tartani pápai hivatalokat, stb., azokat viszont a híveknek az adományaiból finanszírozzák.
Csak érdekességképpen a Vatikán, maga az épületkomplexum, amit ma lát az odalátogató, az ekkor 1870-es években járunk, tehát ugyanúgy nézett ki, vagy azóta még lett hozzáépítve? Mert ugye maga az, amit mi látunk, az azért sokkal korábban épült.
Igen, igen, igen. Ezek alapvetően
16. század.
Igen, tehát a barokkor, reneszánsz és barokkor építkezések. Hát kisebb építkezések voltak, de lényegi változás nem történt. Tehát ez már a falak is megvoltak, Leóvárosnak a falai, tehát ez létezett abban a korban is. Hát nyilván, hogy valamit változott, de lényegében ugyanez volt.
Mondhatjuk így, ez a fajta méltánytalan bánásmód, tehát az, hogy a Vatikán fogjának tartja magát a pápa, és még utódai, meddig tart ez az állapot?
Egészen 1929. februárig.
Akkor mi történt?
Február 11-én aláírják a lateráni szerződést, na de ezt majd, amikor elérünk odáig, ez már 11. Pius pápának a történése.
Ne is szaladjunk ennyire előre, de azért szerintem nem csak engem, a hallgatókat is érdekelte, hogy gyakorlatilag ez a ilyen ex-lex állapot, hogyha mondhatom, így, hát akkor tulajdonképpen egy bő 50 évig, több mint 50,
majdnem
fél
60.
Évszázadig eltartott, igen.
A pápa az ott van továbbra is Rómában, csak nem államfőként, és ez egy érdekes szituáció, mert ugyanakkor, mint a világegyház feje, még mindig nagyon komoly politikai tényező is.
Uh-huh.
És ezért van az, hogy bár a pápa nem államfő, mégis vannak olyan államok, amelyek megpróbálják fönntartani a diplomáciai kapcsolatot a Szentszékkel, amely immár nem állam. És éppen ezért alakult ki Rómában ez a kettős nagyköveti rendszer, hogy egy csomó állam fönntart kapcsolatot részben, ugye nyilván az Olasz Királysággal, és ahhoz nagykövetet akkreditál, illetve a pápához is, mint a világegyház fejéhez, akivel nagyon sokszor ugye konkordátumok révén az egyes államok kapcsolódnak, meg egyéb szerződések révén, és oda is akkreditálnak nagykövetet, noha a pápa nem államfő.
Most csúnya szóval fejezem ki, hogy ebben a általa vatikáni fogságban lévő állapotában ugye azért ő még élt és alkotott tovább. Ezeken a belpolitikai viszályokon túl ő azért a pápai tevékenységét folytatta. Mi az, amit még mindenképpen a nevéhez csatolhatunk?
A dogmatika történetében is eléggé komoly nyomot hagyott, hiszen 1854-ben, tehát ez még abban az időben van, amikor még létezett az egyházi állam, 1854-ben új dogmát hirdetett ki a katolikus egyház számára, ez pedig nem más, mint Mária szeplőtelen fogantatásának a dogmája, ugye az Immaculata Koncepció. Az ünnep az december 8-án van, és stílszerűen 1854. december 8-án hirdeti ki ezt az új dogmát. Ugye ez igazából nem azt jelenti, hogy valami teljesen új tanítást vezetett volna be az egyházba, mert hogy előtte ő azért megkérdezi a püspököket, levélben értesíti őket, hogy mit szólnak hozzá, illetve, hogy mennyire van ez a tanítás elterjedve a hívek körében. És hát a válasz az, hogy igen, tehát az emberek számára ez nem okoz igazából problémát, tehát ez teljesen bent van a köztudatban. Ugye a Mária tisztelet, ez magában hordozza ezt is. Mert mit is jelent igazából ez a dogma? Tehát Mária szeplőtelen fogantatása az azt jelenti, ahogyan a dogma maga is fogalmaz, hogy az Isten, az Atya, Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel Máriát már eleve megóvta az áteredő bűnnek a szennyétől. Tehát az azt jelenti, hogy amikor valamely élet megfogan, abban a pillanatban rögtön rányomódik az áteredő bűnnek a pecsétje. Tehát minden egyes ember ezzel az áteredő bűnnel kezdi el az életét édesanyja méhében, és ezzel az áteredő bűnpecséttel születik meg erre a világra. Na most azért, hogy a születendő messiás Jézus Krisztus személyéhez semmilyen módon ne tapadjon a bűnnek még az árnyéka sem, ezért már az édesanyját is megóvja az Isten az áteredő bűn szennyétől. Tehát ez a szeplőtelen fogantatás dogmájának a teológiai tartalma, tehát Mária bűntelenül, bűn nélkül fogantatott ugye édesanyjának, a hagyomány szerint Szent Annának a méhében, és utána ilyen bűntelen életet élve fogadja ő maga is méhébe az Istennek a fiát. És mindezt azonban Jézus Krisztus érdemeire való tekintettel cselekszi vele az Atya.
Mert hogy korábban, tehát ennek az 1854-es szeplőtelen fogantatás dogmának a létezése előtt, már a fogantatásától ugyanúgy egy bűnös lélek volt?
Az a helyzet, hogy erről ugye nem volt egyházi tanítás, és éppen ezért voltak olyanok, akik már a középkorban erről szép értekezéseket írtak, csak nem volt dogmává nyilvánítva. Uh-huh. Voltak olyan teológusok, akik meg azt mondják, hogy igazából erre nincsen szükség.
Ezt akartam kérdezni, hogy erre miért volt most szükség?
A Mária tiszteletnek egy új lendületet adhatott ez, hogy azt, amit már eddig is a hívőknek a nagy része elfogadott, hittel vallott, azt most kinyilvánítjuk, hogy akkor innentől kezdve, akkor ez megmásíthatatlan egyházi tanítássá válik. De mondom, ennek a gyökerei visszanyúlnak évszázadokra. Ugye Mária tisztelet az a kereszténységgel egyidős, úgyhogy nem, igazából nem okozott-e semmiféle problémát, sőt, majd utána látni fogjuk, hogy ez egy kis megújuláshoz is vezetett, lelki megújuláshoz az egyházban, hiszen néhány évvel később egy kis pireneusi faluban történik egy csodálatos esemény, amikor egy ottani kis jánykának, ennek a Subiru Bernadettnek megjelenik egy szép hölgy, aki így mutatkozik be, hogy én vagyok az Immaculata Concepció. Hát nem így mondta, hanem az ottani dialektusba, de azt én ki nem tudom mondani. Bernadettnek fogalma sem volt arról, hogy ez micsoda, mert hogy ez a latin kifejezést ő még ugye sose hallotta.
Persze, egy egyszerű kis paraszti származás.
Így van, és ugye ez a Lourdi jelenés, és a Lourdi jelenés az a Mária tiszteletnek egy újabb lendületet adott ebben az időben, ami mind a mai napig tart.
Olyan érdekesek ezek a jelenések. Most akár Lourdesről beszélünk, vagy a Fatimai, vagy Medjugorje, vagy bármiről, hogyha beszélünk, hogy ugye mi az a határ, amiért mondjuk akár a középkorban is valakit őrültnek nyilvánítottak, vagy nem tudom, és mi az, amikor elfogadják. Mondjuk például itt jelen esetben, hogyha ugye Bernadett visszamondja ezt a latin szöveget, hogy ezt mondták nekem, de nem tudom, mit jelent. Mondjuk erre egy képzett egyházfi az azt mondja, igen, akkor itt valami tényleg történt, mert hogy te ezt nem ismerhetted, ezt a fogalmat.
Igen, a plébános ettől kezdve elkezdi komolyan venni a dolgot, mert hogy ugye addig lehetett azt mondani, hogy jó, hát lánykának a képzelődései, de amikor megjelenik egy ilyen kifejezés, amiről ő nyilvánvalóan nem tudhatott, akkor azt kell, el kell rajta gondolkodni, hogy akkor mégis honnan tudja. Nem lehetséges-e, hogy tényleg van a mögötte valami természet fölötti.
Hányszor is jelent meg neki Szűz Mária? Hát többször, 2 héten keresztül, tudom, hogy szerintem sokáig jelent. Igen.
Tehát valami 10-valahány jelenés volt.
Ugye itt visszamentünk az időben, hiszen a dogma, ez a szeplőtelen dogma fogantatás 1854-ben adta ki, de ugye még, mint pápa, a további teológiai tevékenysége is volt.
Igen, most az időben csak azért ugrálunk, mert hogy először
is a politikai...
végignéztük azt a politikai történést, ami azért eléggé változatos, és eléggé megterhelő a pápa személyére nézve is, és közben látjuk azt, hogy mindezek ellenére, hogy ilyen dolgokkal kell neki foglalkozni, hogy el kell menekülni, meg elfoglalják az országát, közben neki a világegyházat is kormányozni kell, illetve a hívek számára lelki segítséget, lelki útmutatást kell adni egy ilyen időszakban, amikor az eszméknek a kavalkádja van hatással a hívekre, és ott rendet kell tenni, hogy mi az, amit el tudunk fogadni, mi az, amit nem tudunk elfogadni. Uh-huh. Ugye már a liberalizmus is ilyen volt, amit láthattunk 16. Gergely idejében, és azóta ez csak romlott, mármint a helyzet, hogy még több eszme, még több tévtanítás jelenik meg, amelyben az egyháznak nyilatkoznia kellene, hogy a hívek világosan lássák, hogy mi az, ami még a katolikus egyház tanítása, mi az, ami viszont már, amit nem fogadhatunk el, mert akkor eltérünk az igaz tantól. Uh-huh. És a pápát ez vezette arra, hogy a 10 évvel a szeplőtelen fogantatás dogmája kimondása után 1864-ben kiadjon egy körlevelet, a Quanta Cura kezdetű körlevelet, amelyben a kor kihívásaira, szellemi lelki kihívásaira válaszol, és ehhez csatol egy jegyzéket. Ez egy 80 pontból álló jegyzék, amit szillabusnak nevezünk, vagy szillabusnak, és ez egymás után felsorolja azokat a tévedéseket, amelyek a korban jelen vannak, amelyek az akkori hívek, főleg itt Európában bőségesen hallhattak politikai beszédekbe, vagy olvashattak az akkor már ugye nagyszámban megjelenő sajtóorgánumokban, újságokban, és hogy a katolikus emberek tudják, hogy na, hogyan viszonyuljunk ezekhez. Tehát itt nagyon komoly eretnekségek is vannak közöttük, vannak olyanok, amelyek viszont csak a saját korban megjelenő problémák, amit azóta az egyház, mondhatjuk így, hogy nagyvonalúan már átlépett. De abban a korban az még mindenképpen tévedésnek számított. Tehát ami mondjuk eretnekség, az a panteizmus. Tehát azt ebben a korszakban igencsak elterjedt, mert hogy a természettudományok fejlődésével együtt megjelenik a panteizmus is, hogy kérem szépen olyan csodálatos ez a világ, annyira bonyolult, annyira olyan, amit megismerünk, de mégis ismeretlen marad, hogy tulajdonképpen ez a világ az Isten. Uh-huh. Hát ez a minden Isten, Isten mindenhol ott van, és akkor ez a mindenség az Isten. Ugye ez a panteizmusnak az alapgondolata, amit természetesen a keresztény ember nem fogadhat el. Tehát ez ellen akkor a különböző racionalista iskolákkal szemben is állást foglal a pápa, akik mindent megpróbálnak racionálisan megmagyarázni, ezzel ugye eltűnik a hit, eltűnik az isteni gondviselés, és így tovább. Aztán a pápa nyilatkozik például a szocialista és kommunista elvek ellen is, kimondottan ugye a materializmust is elítéli. Tehát ezek a kornak az ilyen filozófiai, meg teológiai elképzeléseit, ezeket elítéli, azon kívül olyan társadalmi dolgokkal kapcsolatos ítéleteket is mond, tehát megvédi a katolikus iskoláknak a fontosságát, mert ugye ebben az időben egyre jellegzetesebbé válik az, hogy az állam, mint gondoskodó állam ugye kezébe veszi az iskolákat, és elvitatják, hogy az egyháznak joga van-e például iskolákat fenntartani. Ugye a pápa kiáll amellett, hogy természetesen az egyház ugyanúgy tarthat fenn iskolákat, sőt, ugye jobbnak tartjuk a katolikus iskolákat, mint a többieket. Ugyanígy a házasság kérdésében ugye megvédi a házasság felbonthatatlanságát, a válások meg az újraházasodásokkal szemben, amely ugye a liberális törvények következtében, ugye a francia forradalom indított el ezt egyébként itt bőségesen Európában, de hát azóta egyre jobban terjed. Tehát ezeket, amelyik ugye erkölcsi meg bizonyos teológiai tartalmakat is hordoznak, legalábbis ami a házasság szentségét illeti, ezeken a területeken a pápa nagyon erőteljesen szembeszáll ezekkel a gondolatokkal, és mindezt eléggé markánsan, hát a kortársak szerint kicsi agresszívan teszi. Rövid mondatokról van itt szó, egyébként nem új tanításokról, tehát nem a pápa nem most írja meg a szüllabust, hanem már meglévő korábbi egyházi dokumentumokból emelnek ki mondatokat, szépen sorba tematikusan egymás után rendezve, hogy na akkor az első rész az itt foglalkozik a panteizmussal, a második rész a racionalizmus különböző kérdésével, aztán a szocializmus, kommunizmus, utána az iskolák ügye, házasság ügye, és így tovább megy egészen az utolsó pontig, a 80-ig, amelyben a pápa kifejti, hogy a pápának nem kötelessége elfogadni a modern világnak a fejlődését, meg a modern világnak a tudományos eszméit. Thank you. Sokan úgy értelmezték, hogy a pápa ezzel ellene van mindenféle tudományos fejlődésnek. A megfogalmazás nem szerencsés, az az igazság, de szó sincs arról, mert nem azt mondja, hogy a pápa ellene van, hanem hogy akik ugye el akarják fogadtatni a pápával a modern világnak minden tudományos vívmányát és felfogását, azoknak nincs igazuk, mondja a pápa. Tehát majd a pápa eldönti, hogy mi az, amit elfogad a modern világnak, az akkori modern világnak a tudományos eszméi közül, és mi az, amit nem. Tehát nem lehet a pápát kényszeríteni, ezt akarja ő mondani. Nem kényszerítheti senki a pápát arra, hogy minden ilyet elfogadjon. De ezt úgy értelmezték, hogy a pápa nem akar semmiféle modern, kulturális,
ideológiai
igen, meg tudományos elképzelést magáévá tenni. Tehát nagyfokú félreértésről van szó, ami megint csak mondhatjuk így, hogy befeketítette a pápának a személyét, legalábbis a közvélemény szemében ez remek alkalom volt arra, hogy a pápát negatív színben tüntessék föl.
Tényleg, amik itt elindultak a 19. század közepe vége felé, új vívmányok, mondjuk ugye az ipar, a gazdaság fejlődött, most ideológiákról beszélünk, szocializmus, marxizmus, a liberalizmus már korábban, volt olyan, amire egyáltalán azt mondta, hogy ez akár érdekes vagy megfontolandó lehet, mert nyilván azt, hogy a marxizmus nem fogadja el meg a liberalizmust, azt értjük. Mert hogy ez teljesen kizárja ugye az atya szerepét, de van-e olyan, amire mondjuk elmondhatjuk azt, hogy akár még modern is volt, és akkor elfogadta?
Most az ő pápasága az nem erről híres. Tehát ahogy mondtam, az 1850-es év az annyira meghatározó, tehát ő onnantól kezdve minden új dologtól elzárkózik. Ez tényleg így van. De ez nem jelenti azt, hogy akkor az egész egyház így nyilatkozott volna, meg majd eljön az idő, egyébként pont az utódja, aki fölismeri azt, hogy igenis nyitni kell a világra, és haladni kell a világgal, és meg kell vizsgálni mindent, ami körülöttünk zajlik, hogy mi az, ami összeegyeztethető az egyház tanításával, mi az, ami nem egyeztethető össze, illetve hát ugye ez folyamatosan zajlik, ugye az mindig szokták mondani, hogy az egyházat még sose írták föl gyorshajtásért, tehát az egyház kivár. Ez azt jelenti, hogy amikor elindulnak tehát új áramlatok, akkor kicsit kivárunk vele, hogy mi lesz ebből. Kicsit hadd tisztuljon le, hogy ez az új irányzat, ez az új teória, akármivel kapcsolatban, akár a világgal, vagy az élet keletkezésével, vagy bármivel kapcsolatban, ne felejtsük el, hogy ugye a 19. század azért ez a darwinizmusnak, ugye az evolúció elméletnek, vagy éppen a modern pszichológiának a születése. Tehát ezek mind ebben az időben, jó kicsit a század következő
igen,
részében.
Igen, Freud azért később volt mondjuk például, nem?
19. század végén
vége
már.
Volt.
Igen. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ezek azért egy folyamatot mutatnak, és pont az a jó, hogy majd a későbbiekben a pápák ugye kivárnak, hogy mi lesz ebből, és utána pedig, amikor már letisztul, hogy mit jelent egy-egy ilyen dolog, ezt megnézzük, hogy hogyan lehet ezt összeegyeztetni az egyház tanításával, akkor minden további nélkül megjelenik az egyháznak az ezzel kapcsolatos tanítása. Ugye, ha csak egy példát mondjunk itt mondjuk a társadalmi kérdéssel kapcsolatban, a 19. század ez a munkásosztálynak a születése, de ugye Marxék már 1848-ban kiadják a kommunista kiáltványt, a katolikus egyház majd jóval később, amikor már úgy látszik, hogy na most mi is akar ez lenni, de ez nem azt jelenti, hogy az egyház nem foglalkozik vele, csak nem ilyen magas szinten. Tehát közben Németországban már szerveződnek a katolikus munkás dolgok, de erről majd még külön fogunk beszélni 13. Leó pápasága alatt. Csak az, hogy azt szeretném mondani, hogy a szillabus az egy nagyon markáns elhatárolódás a korabeli eszméktől. És mivel, hogy ennyire merev a megfogalmazása, és mondom, hogy kicsit agresszív is, így ez nem tüntette fel jó színben sem a pápát, sem a katolikus egyházat. Tehát amiket ott a pápa megfogalmaz, azok abban a korban tényleg az egyháznak a tanítása volt ezekkel a tanokkal, meg gyakorlatokkal szemben. De ugye hála Istennek, ugye ez nem dogma. Az egyház ezen tud változtatni, és változtat is. Tehát például a szillabusban a lelkiismereti szabadság, mint olyan, az el van ítélve. Tehát nem lehet ilyen. Tehát csak a katolikus tanítás, minden más rossz. A lelkiismereti szabadságról, arról még ebben az időben a katolikus egyházon belül nem lehetett beszélni.
Egy kicsit átvezetve a következő adásra, ugye pontosan ebben a lelki bizonytalanságban, ha mondhatom itt, gyakorlatilag a hit és az egyház alapjainak a stabilizálása miatt, akár mondhatom így, emiatt gondolta, hogy egy újabb zsinat szükséges, és ez volt az első vatikáni zsinat.
Pontosan, tehát a pápa szándéka ez volt, hogy meg kell erősíteni a katolikus embereknek a helyét ebben a világban, tehát szembe kell nézni, hogy milyen világ vesz bennünket körbe, és itt igenis helyet kell biztosítani a hitnek, az értelemnek, a tudománynak, és egy csomó egyéb kérdésnek, amit majd látni fogunk, hogy hogyan valósul meg tényleg a zsinaton.
Ugye a zsinat történetével folytatjuk a következő adást.
A mai adásban folytattuk a beszélgetést 9. Pius pápáról, Budapéter teológiai tanárral. A riporter Klész Beáta volt.
Thank you.